Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Még ha tényleg eldöntötték, hogy nem emelnek kamatot, akkor se szabad erről beszélni, mert innentől kezdve egy kiszámítható környezetet nyújtanak úgymond a spekulásoknak, és ezt ők ezzel élni fognak. Hát ők pénzt akarnak keresni, és nyilvánvalóan mi történt, a forint elkezdett zuhanni. Hát ezek olyan egyszerű összefüggések, tehát hogy mondjam, tehát ilyen pénzpiaci kúzusokon ez nagyjából az első egy hónap után, ezt már tudni kell egy hallgatónak.
Üdvözlöm nézőinket, hallgatóinkat, ez itt a Della 24.hu gazdasági podcast műsora. Bakaev Zoltán vagyok, a 24.hu munkatársa, a mai vendégemmel pedig költségvetésről, állami pénzekről, kiadásokról, bevételekről, kicsit talán monetáris politikáról is fogunk beszélgetni. A vendégünk pedig nem más, mint László Csaba, egyetemi tanár, volt pénzügyminiszter. Üdvözöllek a stúdióban.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket.
No, kezdjünk is, akkor csapjunk bele. Megkérdeznek 10 szakértőt, 90 azt mondják, megkérdezik őket arról, hogy beállt-e az államcsőd Magyarországon, akkor mondjuk 10-ből 90-re azt válaszolják, hogy nincs ilyen veszély, és nem is fog fönnállni hasonló veszély. Ennél azért jobb helyzetben van az ország. Te hogy látod ezt a kérdést?
Hát akkor valószínűleg nem én vagyok a tizedik, mert én se gondolnám, hogy közvetlen államcsőd veszéllyel kell szembenéznünk. Ha a nemzetközi környezet, meg még sok minden nagyon rosszul alakul, akkor simán előfordulhat az, hogy megnehezedik úgy a finanszírozási helyzet a magyar államnak, hogy kénytelenek vagyunk mondjuk az Európai Unió és az IMF, illetve az IMF és az EU-nak a segítségét kérni. Ennek azért én továbbra se zárnám ki az esélyét, ez azért még mindig ott van szerintem az asztalon. Nyilván sok függ attól, hogy az energiaárak hogyan alakulnak a következő fél egy évben, hozzá tudunk-e férni az EU-s pénzekhez, vagy nem. Ha egyébként komoly méretben hozzá tudunk férni az EU-s pénzekhez, akkor szinte majdnem kizárt, hogy erre akár szükség lehet. De hát ez a meccs, ez most már évek óta zajlik, és ez láthatóan még mindig nem dőlt el. Tehát azt, annak azért nem zárnám ki az esélyt, hogy külső segítségre rászorulunk, de vagy így, vagy úgy, de az, hogy komoly államcsőd veszéllyel szembe kellene néznünk, én ezt nem tartom reálisnak.
Az nem győzött meg téged ennek az ellenkezőjéről, hogy például Varga Mihály pénzügyminiszter is elég határozottan kijelentette, hogy a kormány nem tervez az IMF-hez fordulni, nem is tárgyalt a magyar kormány különböző finanszírozási lehetőségekről a valuta alappal, tehát ő ezt lényegében kizárta.
Ez ebben a tekintetben teljesen érdektelen, hogy ő mit mond erről nyilvánosan. 2010-ben például teleplakátolták az országot, vagy 2011-ben arról, hogy az IMF a fő ellenség, majd utána kineveztek egy minisztert, amikor a nemzetközi helyzet nehezedett, akinek az volt a dolga, hogy egy IMF megállapodást előkészítsen. Aztán ez az első miniszter, amikor távozott, akkor pont Varga Mihály lett az utódja. Akkor szerencsére úgy alakultak egyébként a külső körülmények, a belső körülmények, a nemzetközi kamatszintek, a finanszírozási feltételek a világban, hogy végülis nem lett szükség az IMF megállapodásra, de akkor erre külön minisztere volt a kormánynak. Tehát az, hogy most 3 hónap múlva, fél év múlva, egy év múlva teljesen kizárható az, hogy Magyarország mondjuk külső segítségre szorulna, én ezt azért bátor dolognak tartom most kijelenteni. Meg fogjuk látni.
Erről legutóbb egy interjúban beszéltél, körülbelül 2 hónappal ezelőtt, tehát augusztusban.
Igen.
A köztes idő sem változtatta a véleményedet?
Az a része, amiről azt gondolom itt a fő feltételek, az EU pénzek kapcsán továbbra se látunk tisztán, tehát szerintem körülbelül ugyanannyira látjuk. Legalábbis aki a nyilvánosság, lehet, hogy a színfalak mögött erről többet lehet már tudni, de az, hogy mikor és hogyan jutunk EU pénzekre, ez továbbra is nagyon bizonytalan. A nemzetközi pénzügyi helyzet, azt gondolom, továbbra is eléggé turbulens a pénzpiacok. Az világosan látszik, hogy az az infláció, amiről még az év elején is mértékadó nagy nyugati elemzők mondták, hogy ez egy átmeneti dolog, ettől nem kell aggódni. Ez most már teljesen egyértelmű, mind az amerikai Fed, mind az ECB számára, hogy ez nem egy rövid távú jelenség, ami azt jelenti, hogy a nagy nemzetközi jegybankoknak itt bizony be kell avatkozni. Ez világosan látszik, hogy a Fed emeli a kamatot, az ECB-nek is szigorítani kell, ami azt jelenti, hogy egy recesszió előtt állunk. A kínai gazdaság részben a Covid meg egyéb dolgok miatt szintén nincs nagyon jó állapotban, tehát egy olyan recessziós időszak következhet be a környezetünkbe, ami alól Magyarország megint nem vonhatja ki magát. Én nagyon bízom benne, hogy erre nem kerül sor, de itt most az inflációt a nagy jegybankoknak sokkal inkább előtérbe kell helyezni, muszáj lesz szigorítaniuk. Még akkor is, hogyha ennek növekedési áldozata van. Tehát, hogy
ehhez ez képest a azt látjuk, hogy a jegybank legalábbis a hagyományos irányadó alapkamat emelésével megállt 13%-nál, és egy új, nevezük így, terméket dobott be a piacra, ez az overnight betét 18%-kal. Mit gondoljunk akkor a Magyar Jegybank politikájáról, összefüggésben a Fed és az ECB politikájáról?
Hát, őszintén szóval, amikor pár héttel ezelőtt, ha jól emlékszem, a jegybank elnök bejelentette, hogy na akkor vége a kamatemelésnek, mert ez innentől kezdve nem hatásos, és ezt nem szabad folytatni. Én akkor ezen egyrészt nagyon meglepődtem, másrészt szakmailag azt gondoltam, hogy ez ennél nagyobb butaságot csinálni nehéz. Tehát én emlékszem arra, amikor egy másik irányba a jegybank elnök közölt, hogy már pedig nem fogunk kamatot csökkenteni, kapásból 3 nap alatt bejött, mint én, 5 milliárd euró az országba. Ezzel könnyebb volt egyébként megbirkózni, de azt közölni egy jegybank elnök részéről, hogy nem emelünk többet kamatot, ez szerintem a szakmai inkompetenciának az abszolút biztos mércéje. Tanúim vannak rá, melyen zárt körű előadást tartottam, ahol mondtam, hogy ez nyilvánvalóan fenntarthatatlan, nyilvánvalóan fognak kamatot emelni, és ez felhívás a spekulásoknak. És mi történt erre nagyjából 2-3 hétre? Hát ugye azért az mégis kínos lett volna, hogy az alapkamatot megemelik, ezért csináltak egy új kategóriát, és egyből 5%-ot emeltek a kamaton, ami pontosan jól mutatta, hogy ennek a nem emelünk kamatot típusú bejelentésnek mennyi értelme volt szakmailag. Hát egy pénzpiacon ilyet nem lehet csinálni egy banknak. Tehát még ha tényleg eldöntötték, hogy nem emelnek kamatot, akkor se szabad erről beszélni, mert innentől kezdve egy kiszámítható környezetet nyújtanak úgymond a spekulásoknak, és ezt, ők ezzel élni fognak. Hát ők pénzt akarnak keresni, és nyilvánvalóan mi történt, a forint elkezdett zuhanni. Hát ezek olyan egyszerű összefüggések, tehát hogy mondjam, tehát ilyen pénzpiaci kúzusokon ez nagyjából az első egy hónap után, ezt már tudni kell egy hallgatónak.
Hát vannak piaci pletykák arról, hogy talán már nem akkora a bizalom Matolcsy György iránt Orbán Viktor részéről, mint mondjuk jó pár évvel ezelőtt. Te hallasz-e ilyen pletykákat? Látod-e annak jeleit, hogy ez a nagyon erős gazdasági, politikai, szövetségi viszony, ami a két közszereplő részéről ugye fennállt nagyon sokáig, hogy ez talán megbomlani látszik?
Hát ugye ez már így a kremlinológiának a világába visz. Ugye önmagában most a választásokat talán megelőző 2-3 hónapot leszámítva, gyakorlatilag a jegybank elnök meg a pénzügyminiszter között egy ilyen folyamatos csetepaté zajlott, ami mondjam, még akkor sem volt feltétlenül ezen a szinten jellemző, amikor politikailag különböző táborokba tartozott mondjuk a kormány meg a jegybank elnök. Tehát mondjuk az én időmben, de még ott is, hogy mondjam, egyfajta kultúrát szinten zajlott a vita a nyilvánosság előtt. A jegybank elnök meg ilyen pamfletekben támadta a pénzügyminisztériumot, a pénzügyminisztérium óvatosabban, de néha azért visszavágott, és akkor ez így zajlott már 1,5-2 éve. Ugye a Covid alatt például a jegybank egy időben azt mondta, hogy hát itt szó nem lesz recesszióról, miközben nyilvánvaló volt, hogy a fél ország leállt, tehát nem tudjuk megúszni, akkor olazáj támadták a kormányt, hogy túl nagy a hiány, aztán túl kicsi a hiány. Tehát ebben a tekintetben itt mindig volt egy turbulencia, és számomra ez fura volt, hogy a jobb oldalon bizonyos dolgokban azért általában nagyon nagy összetartás van. Tehát az alapvető politikai üzenetek kapcsán, legyen az migránsok, legyen ez Brüsszel, legyen ez Soros, legyen ez bármi, ott általában kibeszélés nem volt, de a gazdaság politikában volt egy ilyen fura vita, amit az ember, én legalábbis kívülről nézve nem nagyon értettem. Szerintem most ez egy picit fokozódott, mert szerintem a miniszterelnök nem túl jó ütemérzékkel, de a teljes kormányt felforgatta a gazdaságpolitikai szempontból. Ugye a pénzügyminisztérium nagyon szűken maradt a költségvetés meg az adó, van egy új, úgymond gazdaságpolitikai centrum, de közben az EU pénzekért Navracsis Tibor fele, a beruházásokért Lázár János fele, a vállalkozás fejlesztésért Csák János fele, tehát hirtelen nagyon sok ember kezdett el a gazdaságpolitika körül matatni, miközben tényleg egy külső recesszió, egy háború van mellettünk, tehát hogy szerintem ez nem volt egy jó ötlet, hogy most ezt ilyen szinten átrendezték, és akkor például adóintézkedések születnek úgy, hogy a pénzügyminisztérium tulajdonképpen nyíltan elismeri, hogy azt nem ők készítették elő, gondolok itt például a Katárra, adóügyi kommunikációt, azt nem a pénzügyminisztérium, hanem az új miniszter csinálja, tehát, de közben az IMF-hez meg a Varga Mihály jár ki, ahol elvileg a gazdaságpolitikáról van szó. Tehát én ezt itt távolról nézem, most nehezen tudom
követni.
Ahogy
te is fogalmaztál, hogy ez a fajta káosz azért nem annyira volt jellemző eddig az Orbán kormányokra. Mivel lehet akkor ezt magyarázni? A rendkívüli helyzet, a külső körülmények, a külső feltételek drasztikus megváltozása, gondolok itt a Covid-ra és ráérkezően a háborúra, amit nem tud kontrollálni az Orbán kormány?
Szerintem túl sok külső feszültség, meg túl sok külső behatás éri az országot. Közben átrendezték, tehát amikor minisztériumokat, tehát ilyen utánminisztériumban és mondjuk néhány átszervezést megéltem, hát olyankor az emberek nem azzal foglalkoznak, hogy hú, most akkor kitaláljuk, hogy hogyan lehetne, nem tudom én, a háborús inflációt a legjobban visszaszorítani, hanem először mindenkinek legyen íróasztal, a széke, számítógépe. Tehát ilyenkor van egy átmeneti, akár több hónapig tartó bizonytalanság, amikor emberek jönnek, mennek, az államtitkárok cserélődnek adott esetben, és ilyenkor hát nem feltétlenül a munkájukra koncentrálnak a bürokraták.
De fél év eltelt már a választások óta, tulajdonképpen a kormányalakítás óta is jó idő eltelt már, tehát éppenség elég idejük megtalálni a helyüket ebben.
Nekem az a gyanúm, hogy vannak személyi ellentétek is, és erre végképp nincsenek konkrét információm, de így kívülről időnként olvasva nem úgy tűnik, hogy feltétlenül nagy az összhang és a barátság a főszereplő között. Hát ugye a három főszereplő azért ebben a sztoriban a jegybankelnök, ugye ő elég szépen csörtézik a pénzügyminiszterrel már jó ideje. Ugye a gazdaságpolitikailag meghatározó szereplő az az ő helyettese volt, aki elég fura és elég rapid körülmények között távozott a jegybankból, tehát biztos azóta összejárnak családilag és vasárnapi ebédnél mindig együtt vannak, de lehet, hogy egy picit azért nagyobb a feszkó közöttük, mint korábban. És hát én azon meglepődnék, hogyha az új kormánynak úgymond a két erős gazdaságpolitikai embere, így amit így kívülről látok, hogyha ott minden a legnagyobb rendben lenne. Erről hallottam apró pletykákat.
Tehát az az állításod, hogy Nagy Márton és Varga Mihály között is van feszültség?
Én érzek egy ilyet kívülről. Hogy mondjam, egyikkel se vagyok olyan szinten beszélő, vagy nem beszéltem, nem tudom mióta egyikkel se. Tehát nincs róla közvetlen információm. De most lehet, hogy ők egyébként a legnagyobb barátságban vannak, de úgy nem érződik az az összhang, mint ami egyébként mondjuk akár korábban más szereplők között érződött. Lehet, hogy ez csak egy félreértés kívülről nézve, de azért úgy egy pletyka már kijött a rendszerből, ami úgy erősíti ezt az érzetet.
A jegybankhoz még visszatérve, mit gondolsz arról, hogy a forint árfolyam alakulása az, hogy a térségi devizákhoz képest is sokkal jelentősebb mértékben gyengült, úgy az euróhoz, mint a dollárhoz képest. Hogy ebben a piaci körülményeken túl mekkora szerepet játszik a Magyar Nemzeti Bank hitelességi deficitje, ami azért egy eléggé elfogadott tézis szakmai körökben, hogy ez közrejátszik, és mit kellene tennie, vagy mit tud tenni a jegybank annak érdekében, hogy ez a hitelességi hiány ez ellensúlyozódjon.
Hát az a baj, hogyha a jegybanki vezetők meg egy jegybank elveszíti a hitelességét, azt mondjuk tízszer annyi energiába kerül visszaszerezni, mint elveszíteni. Ami ennél szerintem
azt kimondhatjuk, hogy elvesztette a jegybank a hitelességét?
Én azt gondolom, hogy vannak. Most teljesen elvesztette, ezt nyilván nem lehet meg. Hozzáteszem, hogy persze a hitelesség, meg a bizalom, meg a kommunikáció, ezek mindig fontos dolgok, de azért a nap végén azért azt nézik a befektetők, hogy például mennyi a kamatszint. És hogyha például kamatot kell emelni, és a jegybank végülis a nehezen is, meg kicsit trükkösen is, de rákényszer, akkor azt mondják, hogy értik a problémát, reagáltak rá, adtak rá egy adekvát választ. Tehát ebben a tekintetben viszonylag hamar tud akár egy bizalmi deficitet csökkenteni a jegybank, mert hogyha nagyon nyilvánvaló helyzetekben adekvát válaszokat kezdenek adni, azt a piac normálisan fogja kezelni. Annyiban szerintem...
A legutóbbi döntések nem tartoznak ebbe a kategóriába?
Hát a mostani kamatemelés az már ebbe tartozik, amit előtte csináltak, az szerintem az egy álmokfutás volt, hogy így finoman fogalmazzak. De a Magyar Jegybanknak szerintem annyival most sokkal nehezebb a helyzet, túl egyébként a saját szakmai problémáim, meg a saját szakmai hitelességén, hogy itt az egész ország hitelességéről is beszélünk, amihez olyanok tartoznak, hogy mondjuk a magyar vezető kormánypárt ugye kikerült a néppártból, mindenféle jogállami eljárások zajlanak Magyarország ellen, az Európai Uniós pénzekhez való hozzájutásunk, ez hogy mondjam, erősen kétséges. Magyarország legfontosabb katonai értelemben vett stratégiai partnerével sokerült olyan jó kapcsolatot kialakítanunk, hogy felmondták az egyébként Magyarország számára kifejezetten nagyon kedvező magyar-amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. Mondjam tovább. Tehát, hogy ezek mind olyan típusú jelzések, amik már nem is a jegybank kezébe vannak. Tehát, ha most például holnap kiderülne, hogy mondjuk november 1-től időarányosan elkezdjük tudni leívni az összes EU pénzt, akár a támogatást, akár a hiteleket, akkor azt gondolom, hogy forint azonnal elősödne 30-40 forintot, és akkor sokkal nagyobb lenne a bizalom, és ez a jegybank, hogy mondjam, ez nekik nem sok közük van. Nyilván, mondta, hogyha hogy a jegybank se...
Tehát, hogy nem csak a jegybankkal szemben van hitelességi probléma.
Abszolút. Hanem a tehát, hogy amikor a forint árfolyamot nézzük, akkor az nem csak a jegybankról szól, hanem az egész országról szól. Meg az, hogy mondjuk, oké, mennyi a deviza tartalék, ugye erről Surányi György szokott sokat beszélni, és mondjuk a csehek belementek a mostani válságba 150 milliárd eurós deviza tartalékkal, ami meg 35-tel, úgyhogy az ő államadósságuk szerintem legalább 20-30%-kal alacsonyabb, mint a miénk.
Igen, bár visszatekintve az látszik, hogy igazán érdemben ennél nagyobb nem nagyon volt a jegybanki devizatartalék. Tehát nem az történt, hogy egy ilyen helyzetbe találta a jegybankot és az országot a válság, hanem mindig is erre a szintre lőtte be a Magyar Nemzeti Bank a tartalék szintjét.
Hát én még arra is emlékszem, de ez már tényleg nagyon messzire vezet, amikor ugye a 2000-es évek szerintem ilyen 2002 előtt, amikor arról beszélt, hogy tulajdonképpen nem is kell devizatartalék, mert mindjárt belépünk az EU-ba. És akkor én így elhűlve hallgattam meg így a 2004 után időszakban, és volt ilyen időszak, hogy hát már mindjárt ott vagyunk az euróban, nem kell devizatartalék. Aztán 2008-ban nagyon gyorsan megtanultuk, amikor egy óriási IMF csomaggal kellett feltölteni a devizatartalékot. Hozzáteszem, hogy a devizatartaléknak valószínűleg azért is kell növekedni egy olyan országban, mint Magyarország, mert nálunk folyamatosan nő az export, folyamatosan nő a devizaforgalom, és azok a mutatók, amiket néznek a piacon, ezek automatikusan egyre nagyobb devizatartalékot igényelnek. Tehát ez ebből a szempontból, plusz tulajdonképpen volt nagyjából 2020-ig egy olyan kegyelmi pillanat, olyan 5-6-7 év, amikor tulajdonképpen ilyen fél 1-2%-os kamatokra 20-30 évre lehetett felvenni adott esetben forrást a devizapiacokon. Na ekkor sikerült az, hogy kizárólag, hogy mondjam, nem a deviza adósságnak vagyok a híve, tehát nem gondolnám, hogy a magyar államadósságot teljesen devizába kellene, de mondjuk ez alatt az időszak alatt azért lehet, hogy 5-10 milliárd dollárral több kötvényt ki lehetett volna bocsátani, mondjuk 10-20 éves lejáratra, 1-1,5-2%-os kamatta, és akkor most egy picit nyugodtabban lehetne aludni. Voltak olyan országok, akik egyébként ezt tudomásom szerint megtették. Ehelyett mi erőltettük a lakossági finanszírozástól, eleve 5 év volt a felső limitje, amit a lakosság hajlandó volt megvásárolni, ami aztán a statisztikai, hát hogy mondjam így a trükközésnek nem minősíteném, de ezek a kötvények ráadásul olyanok voltak, hogy tulajdonképpen komoly kamatveszteség nélkül bármikor ezeket vissza lehetett váltani. És mit ad Isten, megindult felfelé az infláció, a lakosság elkezdte visszaváltani ezeket a kötvényeket, tehát valójában a magyar államadósság lejárati szerkezete még annál is sokkal rosszabb volt, mint amit a statisztika mutatott, mert a statisztika szokás szerint nem a valóságot mutatta. És most itt nézünk ki a fejünkből, hogy hát akkor kicsit nehezebb a finanszírozás. Hát ugye a magyar államadósságnak én az elmúlt 2 évet néztem, több mint 10 000 milliárd forint volt évente a finanszírozási igénye. Tehát persze az fontos, hogy mennyi a hiány, De valójában 80-90% annak a pénznek, amit egy évben az államnak be kell szedni, az valójában a korábbi hiteleknek az újrafinanszírozása. Hát ez idén lehet, hogy több lesz ebből következően.
Amellett érvelsz, hogy fel kéne építeni egy komolyabb tartalék szintet ugye a jegybankban. Ehhez képest olyan döntés született az MNB-ben, hogy még tovább fogják apasztani ezt a tartalékot, ugye az energiaszámlák kiegyenlítésére lehet majd a jegybankhoz közvetlenül fordulni devizáért. Ez egy olyan idén számítások szerint olyan 4-5 milliárd euróval fogja apasztani a jelenleg 38 milliárd euró környéki tartalékot, tehát vissza fog esni a 33 milliárd környékére. Mit gondolsz erről az intézkedésről?
Én azt gondolom, hogy önmagában ezzel nem biztos, hogy baj van, mert attól, hogy most a jegybank direktben nyit erre egy csatornát, ez lehet, hogy egy kicsit kezelhetőbbé teszi a piaci turbulenciákat. Hozzáteszem, a nap végén valószínűleg amúgy is a magyar devizatartalék terhére ment volna ez az energiaszámla. Tehát attól, hogy nem egy közvetlen csatorná, hanem mondjuk a bankrendszeren keresztül, ettől még valószínűleg ugyanúgy a jegybank adta volna a végén a devizát ehhez. Tehát azt gondolom, hogy valószínűleg a magyar devizatartalék szintjére nincs jelentősége, hogy most van ez a speciális eszköz, vagy a normál piaci mechanizmusokon keresztül ugyanúgy a nap végén a jegybanktól jött volna ez a deviza. Tehát ebbe valószínűleg egyébként szerintem nincs érdemi különbség. Hát pont az a probléma, hogy utána egyre nagyobb az ország deviza számlája, ezért nyilvánvalóan a bankrendszeren keresztül a jegybanknak a devizatartaléka fog a nap végén apadni. Na most egy szerintem fontos szempontra ad utaljak, ami ennek kapcsán szerintem előjön, mégpedig arra, hogy ugye a magyar gazdaságban ugye növeljük a hazai tulajdon arányát. Ez a tulajdon egyébként időnként hol az állam által strómanolt egyéb magyar magánszemélyek. Most előjön az az apró probléma, hogy amikor mondjuk a Tigáznak van egy olasz tulajdonosa, meg az E.ON, meg mindenféle külföldi energiás cégek vannak, vagy például bankok külföldi tulajdonban, ezek szerintem könnyebben hozzáférnek külföldi devizaforráshoz, mint azok a magyar magánszemélyek, akik mondjuk végső tulajdonosként a bankholding, vagy éppen a nagy energiás cégek, vagy éppen az állami MVM mögött vannak, mert ott az államnak kell hozzáférni. Tehát tulajdonképpen szerintem a pénzügyi stabilitás szempontjából kiszolgáltatottabbá válik az ország, ahogy minél jobban nő úgymond a hazai tulajdon aránya, mert mondjuk a nagy külföldi bankoknál ott teljesen természetes, hogy a leánybankjaikat finanszírozzák devizába, amikor kell. Nyilván, hogyha nagyon rossz a helyzet, akkor persze ez változhat, de amíg valami nagyon nagy dráma nincsen, ők közvetlenül tolják a devizát a saját cégeikbe. Ha a Vodafont megveszi például a magyar állam, és mondjuk a Vodafonnak kell nem tudom én 200 millió dollár fejlesztésre, ez szerintem minden további nélkül a Vodafone nemzetközi finanszírozási rendszeréből ő ezt közvetlenül megkapná, jó eséllyel. Hát most majd a magyar államnak vagy a 4IG-nak kell ezt mondjuk a hazai piacon vagy a nemzetközi piacon ezt a pénzt begyűjteni. Bármekkor összegbe fogadom, hogy több száz bázisponttal drágábban fog tudni finanszírozáshoz jutni, mint mondjuk a Vodafone-nak a nagy központi trezsörie.
Akkor a kormány szerinted valamilyen félreértésben lehet, hiszen azzal indokolták ezt a struktúra változtatást a gazdaságban, a tulajdonosi szinten, azért gondolták és tartották előnyösnek a magyar tulajdoni hányad növelését a magyar gazdaságban, hogy válsághelyzetekben a magyar tulajdonú cégek itthon fogják tartani a tőkéjüket, nem menekítik ki az anyaországba, és továbbra is fenntartják a működésüket, a tevékenységüket. Én most próbálom az Orbán kormányt szövegkörnyen interpretálni. Ezzel szemben a külföldi cégek pedig az első bizonytalanságra, a világgazdaság megrezdülésére, amennyire lehet kimenekítik a tartalékait.
Ugye ez azért nem igazán igaz ez az érvelés, mert azok az ágazatok, amikre ők céloznak, ott nem nagyon van hová menekülni. Tehát a bankszektor, az energia, a telekom, ezek nem azok az ágazatok, ahol én becsukom a boltot, és kivonulok, és gond nélkül elhagyom az országot. Én láttam olyat, amikor az régen volt, amikor egy feldolgozóipari cég bejött Magyarországra, elindult a termelés, majd egy globális döntés hatására 4 hónap múlva az egészet leszerelték és elvitték. Ez van bizonyos iparágokban, ahol ez működik. Na, ezekkel pont nem foglalkozik az Orbán kormány, egyébként jobb is. Tehát ez... De mondjuk egy bankot...
Alkan tesz, tehát, ha megnézzük... Német autógyártók például elég könnyedén ki tudják vinni a profitjukat innen.
De csendben mondom, például nézzük meg, hogy 2008 után hány forintjába került a magyar adófizetőknek az, hogy a legnagyobb külföldi tulajdonban lévő magyarországi bankok 100 milliárdos veszteségeket hoztak össze. Ugye itt négy bankot szoktak leginkább emlegetni, ezek együtt szerintem 6-7-800 ezer milliárd forintot összehoztak. Mennyibe került ez a magyar adófizetőknek? 0 forintjába. Írország, Szlovénia az majdnem csődbe ment abba, hogy a saját tulajdonú bankrendszere ugyanúgy működött, mint ezek a magyar bankok, és ezek majdnem csődbe vitték Szlovéniát és Írországot, és mondjuk Írországban, nem tudom én, a duplájára nőtt az államadósság mondjuk 2 év alatt, vagy 1 év alatt. Na most rossz hírem van, hogy miután a bankok, ez, hogy mondjam, a pénzügyi szektorban jönnek a válságok, hogy ez 5 évente, 10 évente, 20 évente, ez változó. Ez olyan, mint a sertésciklus. Én agrárközgazdászként végeztem. Tehát előbb-utóbb jön. Hogy amikor majd egyszer a magyar bankholding fog valamiért megborulni, azt már mi fogjuk kifizetni. Amikor az Erste-ben, meg a CIB-ben, meg a Raiffeisen-ben kellett betolni a lóvét, azt az osztrák, az olasz, a német adófizetők gyönyörűen kifizették, és a magyar adófizetőknek egy fillérjébe nem került. És az utolsó fillérig finanszíroztak mindent. Most a saját lábunkon kell megállni, ami egyébként, amikor óriási pénzbőség van a nemzetközi pénzpiacokon, akkor ezzel nincsen semmi gond. De most pont nem ilyen időket élünk, mennek felfelé a kamatok, mindenki óvatosabb, egyre kockázatérzékenyebb. Hát és ilyenkor szerintem kérdés, hogy mondjuk ki a jobb adósa a nemzetközi piacon, a magyar állam, vagy éppen a magyar államnak a strómanjai, vagy a magyar állam kedvezményezett magánszemélyei, vagy mondjuk egy nagy multinacionális cég. És azt láttuk, egyetlen bank nem engedte el a magyar leányának a kezét, egyetlen energiás cég nem engedte el, egyetlen telekom cég, senki nem engedte el a kezét. Tehát az, hogy ezek válságban azonnal elmenekülnek, és itt hagyják a magyar fogyasztókat, ez nem egy lemétező dolog. Ezekben az iparágakban ezek a szereplők ezt nem engedhetik meg maguknak. Ha egy bank akár csak Magyarországon elhagyja a saját bankját, és magára hagyja, hogy csődbe menje, akkor ez ellen ennek a banknak megindul a bizalom irányába, és becsukhatja az egész boltot az egész világon. Tehát ilyet nem csinálnak. Ez egy teljes félreértés.
Világos. A napokban arról is beszélt Orbán Viktor, hogy az elmúlt 12 évben a magyar gazdaság, és hát Magyarország ámblok, mindig megerősödve került ki a válságokból. Legyen szó a 2008-as pénzügyi válságról, a 15-16-os migrációs válságról, és aztán 20 környékén a Covid-ból. Tehát lehet bízni abban, hogy a mostani globális gazdasági válságból is így fogunk majd kikerülni, de vajon tényleg így kerültünk-e ki?
Hát én egyrészt nem gondolnám. Tehát mondjuk, ha a forint árfolyamát nézem, ha megnézem, hogy azok az országok, akikhez képest korábban úgy mértük magunkat, hogy ők mindig mögöttünk voltak, lásd főleg Szlovákia, Románia, tehát két szomszédos ország. Szlovákia már nem kérdés, hogy gyakorlatilag szinte minden szinten előttünk van. Bent vannak az eurózónába. Ott nem rágták le a körmüket az emberek, meg a jegybank elnök, meg a pénzügyminiszter az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy úristen, mi lesz a szlovák koronával? Jaj, összeomlik a szlovák korona, jön a hiperinfláció.
Azért küldtek vészjeleket, az egyik szlovák miniszter kormánytag arról beszélt, hogy az energiaárak nem konszolidálódnak, akkor az egész szlovák gazdaság bedőlhet.
Magában igen, de attól, hogy, tehát hogy mondjam, az energiaár egy olyan országnak, amelyiknek nincs komoly energiatermelése, és ilyen Szlovákia és Magyarország, ez halálos döfés lehet. Tehát, hogy van egy olyan energiaszint, ami mellett ezek az országok már nem fenntartható a működésük. De nekünk erre még rájött, hogy mindenki nézte, hogy úristen, mi lesz a forinttal, jaj. És én néztem annak idején, mikor hivatalban voltam a Reuters terminált, amikor éppen mozgott a forint, és üvöltöztünk úgy néhány szereplő egymásról, hogy kinek mit kéne mondani, hogy akkor mégis ne dőljön össze a forint. Akkor olyan 2,70 körül volt, tehát ez így elég viccesen hangzik ma már. Szlovákiában ez a probléma nincsen. Tehát ők azért attól, hogy a szlovák korona miatt nekik összeomlik, pénzügyi instabilitás lesz, meg hiperinfláció lesz, meg egyebek, ettől náluk nem kell aggódni. És ott tartunk, hogy Románia is egyre több mutatóba kezdi Magyarországot megelőzni. A keleti határszélen barátaimtól hallom, hogy most már nem az van, hogy a románok járnak át Magyarországra dolgozni, hanem inkább a magyarok járnak át Romániába dolgozni, mert olyan fizetéseket, meg olyan feltételeket kapnak. Tehát, hogy mi mindig mindenből megerősödtünk, tehát, hogy ez marra jó, amikor saját magunk állítunk mércéket, azt mondjuk, hú, 50 centi, és akkor azt átugoltuk, és tényleg mi vagyunk a legjobbak. Tehát, hogy ez így nem igaz. Hát egy válságból nem lehet megerősödve kikerülni. A válságból örülünk, hogy kijövünk, aztán összeszedjük magunkat, és nyilván próbálunk lábra kapni, és minél jobban tovább menni. De hát...
Mondok pár számot, és arra kérlek, hogy majd reagálj ezekre a számokra. Most Varga Mihályt fogom majd idézni. Szerinte 23-ban 1%-os lehet a gazdasági növekedés. Ezt mennyire tartod reálisnak?
Hát, hogy most ez plusz vagy mínusz?
Plusz 1%-ról beszélt.
Én azt gondolom, hogy a nulla plusz mínusz egy az inkább egy reális célkitűzés. Nagyon sok mindent nem tudunk még erről.
Tehát súlyos recesszióban nem kerülhet a magyar gazdaság?
Én azt gondolom, hogy ilyen mínusz 4-5%-os recessziónak nem gondolnám, de mínusz 1-2%-ot simán lehet. Ugye itt abból a szempontból lehet érdekes, hogy miután naptári évekre szoktuk mérni a GDP-t, lehet, hogy mit tudom én, az idei harmadik negyed évtől jövő év harmadik negyed évéig mondjuk mínusz lesz, de a két naptári évben a különböző előző meg utána jövő hatások miatt lehet, hogy nem lesz mínuszos. De én azt gondolom, hogy 3-4 negyed év az simán lehet, ahol 0-100 mínusz lesz a adott esetben a növekedés. Én bízom benne, hogy el tudjuk ezt kerülni, de az hogy még mindig túl sok a bizonytalanság szerintem a nemzetközi piacokon. És megint visszautalnék a nagy jegybankok szigorítására, ennek a hatásait szerintem jóval nehezebb most még előre látni és felmérni, miközben itt van egy háború, ami ki tudja, meddig fog még tartani.
Te nem csak minisztériumban ülve, nem csak onnan volt rálátásod a magyar gazdaságra, hanem tanácsadóként is dolgoztál, dolgozol is még komoly nagy cégeknél, tehát a reálszférával is egy elég szoros kapcsolatod volt van. Ha innen nézünk, az üzleti környezet felől nézzük ezt a kérdést, hogy lehet-e jövőre növekedés, akkor mik most a friss tapasztalatok, hogyan élik meg ezt az időszakot a cégek, hogyan próbálnak reagálni, lesznek-e elbocsátások, cégbezárások, a tevékenység átmeneti felfüggesztése, visszafogott béremelés, tehát mi van most benne a csomagban?
Hát egyrészt szerintem, aki külpiaccal van kapcsolatban, azok számára ez a nagyon ingadozó forint árfolyam, ez mindig probléma. Tehát nagyon érdekes, hogy például az exportőrök azt szokták mondani, hogy persze minél gyengébb a forint, annál jobb. Aztán, amikor a forint hirtelen elkezd lefölugrálni, akkor hirtelen azt mondják, hogy jó nekünk a gyenge forint, de jó lenne, egy kicsit stabilis lenne, mert ezt nehezen tudjuk kezelni. Tehát, hogy azért ez, tehát egyrészt a stabilabb árfolyam, és ez a hektikus ingadozás, ez nagyon zavarja a cégeket, akik főleg külpiacsal, akár import, akár export oldalról érintettek.
Ide hadd szúrjak be egy kérdést, látsz olyan igényt a cégek részéről, hogy átálljanak euró alapú működésre?
Hát ugye ez egy vicces történet, hát az elmúlt hónapokban, hogy ugye elindult egy eurolizáció Magyarországon, ugye ennek vannak korábban is elejé, például Budapesten ingatlant euróban lehet kivenni már, mint üzleti ingatlanokat. Na most nagyon érdekes, mert ugye a magyar kormány most hirtelen megettingette, hogy euróban, devizában lehet adót fizetni. Ez azért nagyon érdekes, mert a középkori királyok számára is alap volt, hogy a saját pénzükben lehetett náluk adót fizetni, mert ezzel biztosították azt, hogy az ő pénzüket mindenki elfogadja. Tehát ez egy abszolút megdönthetetlen, megingathatatlan alapelv volt. Erre most a magyar állítólag ezt néhány multicég kérte, én nem tudom, de azt hiszem ez volt az egész mögött, és hát, hogy hát ez úgyse kerül sokba, nekik nem kell oda-vissza váltogatni a devizát, hadd fizessenek devizába adót. Szerintem egy szuverén állam ilyet nem tesz. Most ezek után, ha most Magyarországon rendeznének egy népszavazást, vagy legyen csak, hogy szíve nemzeti konzultációt, tehát szerintem ez egy érdekes nemzeti konzultációs kérdés lenne, megkérdeznék az embereket, hogy a mai árfolyamon átváltják a fizetésüket euróba, szeretnék euróba kapni a fizetésüket. Hát én szerintem egy olyan jó 70-80-90% a magyar lakosságnak azt mondaná, hogy igen. És akkor innentől kezdve miről beszélünk? Tehát üzleti kapcsolatokban szabadon lehet eurót használni, adót szabadon lehet euróban vagy dollárban fizetni, és még a fizetéseket is euróban fizetjük, akkor innentől kezdve szerintem végképp le kéne tennünk az önálló magyar forintnak a gondolatáról. Szóval ez egy nagyon érdekes irány ebből a szempontból. Szerintem úgy most így kicsit felgyorsul ez az eurorizációnak a folyamata szerintem Magyarországon.
Szóval ott tartottunk, hogy a cégek ugyan reagálnak erre a
ez az egyik, tehát ez az egyik legnyilvánvalóbb. A másik az a munkaerő egyértelműen. Tehát van egy nagyon fura helyzet, mert korábban az volt, hogyha recesszió, felment a munkanélküliség, ez csökkentette a bérnyomást, és ez egy nagyon klasszikus közgazdasági gondolatmenet és összefüggés volt. Most annyiban bonyolultabb a helyzet, hogy mindaddig, amíg Nyugat-Európában is van még munkaerőkereslet, addig tulajdonképpen Magyarországon valaki elveszíti a munkáját, akár elmehet minden további nélkül nyugatra. Ami azt jelenti, hogy nem lesz egy olyan fölös munkaerő kínálat a piacon, ami fékezi a béreknek a növekedését. Tehát simán lehet, hogy az az árbér spirál, amitől nagyon sokan félnek a közgazdászok közül, az pont emiatt ez megérkezik, és sokkal nehezebben és lassabban lehet az inflációt csökkenteni. Csak zárójelben mondom, a magas infláció az szokott a költségvetésnek meg az államadósságnak a mértékén segíteni, miközben azt is tudjuk, hogy a legszegényebb rétegek járnak mindig a legrosszabbul az inflációval, tehát általában nem a gazdagok szoktak a híd alá menni. Tehát szerintem a másik ez a munkaerőpiaci dolog, hogy továbbra is legyen elegendő munkaerő, de most egyre inkább, hogy tehát több cégtől hallom, hogy évközben hirtelen, tehát ami korábban soha nem volt, most a nyár közepén csináltak egy rendkívüli béremelést. Ugye a sajtóban is megjelentek ilyen hírek, mert hogy cégek érzik, hogy nem szeretnék elveszíteni a legjobb munkaerőt, a legjobb munkatársakat, fontos, hogy meg tudják őket tartani. Na most, ha egyre több cég kezdi el azt, hogy már egy évben nem egyszer emel bért, hanem kétszer, aztán majd háromszor, aztán majd négyszer, és elkezd a bér-áspirál beindulni, hát az mindig nagyon fájdalmas és nagyon nehéz szokott, hogyha ezt meg akarjuk fékezni.
Te sem számolsz azzal, hogy a munkanélküliség érdemben megugorna.
Én nem gondolom, tehát, hogy most 1-2% plusz-minusz, nyilván mínusz most nem, de plusz lehet benne, de az, hogy mondjuk így kétszeresére, háromszorosára jön őre a munkanélküliség.
Vagy 12%-osra, hogy Orbán Viktor említette egybe.
Én azt gondolom, hogy ennek nincs esélye. Ugye például az egyik olyan ágazat, ahol láthatóan itt most problémák lesznek a következő 1-2-3 évben, az az építőipar. Ugye az építőipar alapvetően állami, de vannak magán, de főleg állami projektek miatt elképesztő munkaerőhiánnyal küzdött az elmúlt években. Irgalmatlan módon mentek föl az árak, viszont most úgy tűnik, hogy az összes állami projekt, amikor kifut, utána hirtelen most nem lesz. Én már hallottam olyan magánbefektetőt, aki egy ilyen bevásárlóközpont beruházásnak van úgy abban a fázisában, hogy elkezd a kivitelezőkkel tárgyalni, azt mondja, teljesen váratlan az elmúlt egy-két hónapban így tömegével kezdik hivogatni, mert láthatóan a rendelési könyv az tele van mondjuk februárig, márciusig, áprilisig, és utána semmi. Ő meg valamikor jövőre fogja ezt a beruházást megcsinálni, és hirtelen most egész jó árakon nagyon népszerű lett és kezdik keresni, mert nincs kereslet. Na most hozzáteszem, ha az építőiparba felszabadul munkaerő, az aztán minden további nélkül mehet Nyugat-Európában, mert szerintem ott végtelen mennyiségű jó szakembert le tudnak felszívni az építőiparba. Szóval ez a, például az építőiparnál is, ez könnyen benne lehet, hogy még két év múlva is, amikor minden építőipari cég nyafogni fog, még akkor is ott lesz, hogy nem találunk majd egy szakit.
Akkor hol fog lecsapódni a válság, ha nem a munkaerőpiacon?
Én azt gondolom, hogy a munkaerőpiacon abban az értelemben, hogy az infláció és a bérek között azért lesz egy rés. Tehát én reálbércsökkenésre számítok, és itt nyilván azok a munkaerőcsoportok, akik a leginkább kiszolgáltatottak, mert nincs speciális tudásuk, nincs olyan hiány belőlük, ott szerintem egyértelmű reálbércsökkenés lesz, és azon keresztül kezdenek majd így a makró egyensúlyok részben.
Kell számolni?
Szerintem az is lesz benne. Tehát az a fajta lakossági óvatosság, az a fajta lakossági izgalom, ami a háború és az infláció miatt van, ez azokat az ágazatokat, amelyek nem alapvető élelmiszereket, nem alapvető termékeket, azoknál szerintem ez bőven benne van. Tehát például szerintem a vendéglátásban nagyobb, nagyobb problémák lesznek, mint például a COVID alatt, mert azt lehetett tudni, hogy ez egy átmeneti dolog. Tehát például a szolgáltató szférában azok a területek, amik nem létfosztosságú, ott szerintem komoly bezárásokra lehet számítani, ami nem azt jelenti, hogy ilyen nagy üzemek fognak 2-3 ezer fővel, hanem 3-4-5-10 kis vállalkozások fognak bezárni, de azok viszont százával, ezrével.
Mondok még egy számot, szintén Varga Mihályt idézem, 23-ra vonatkozóan az infláció az 10% fölött lesz valamivel, 10-11% környékére várja most a kormány.
Ez azért nagyon mókás, mert emlékeim szerint ugye a kormány sportot csinál belőle, hogy június körül elfogadja a költségvetést az elmúlt években, és ebben mindig van egy gazdaságpolitikai kitekintés, és most a pontos számra nem emlékszem, de amikor most júniusban megnéztem, akkor hangosan elkezdtem kacagni rajta, hogy most ezt komolyan gondolják. Szerintem egy számjegyű, de hát abból, hogy ezt majd meg kéne nézni. Szerintem 6% körül inflációt írtak le júniusban a jövő évben.
5-9-en rémlik.
Tehát, hogy ennek mi értelme van? Tehát amikor a benyújtott költségvetéshez tartozó makrokeret az már az első pillanatban irreális, most meg már októberben nézve nevetséges, sőt saját maguk az ellenkezőjét mondják, tehát ez nekem egyszerűen felfoghatatlan, hogy ennek mi értelme van júniusban, és akkor a jól értem már a jövő évi költségvetés, ami hatályba lépett, de még mármint úgy, hogy kihirdették, de még nem kezdett el működni, már nem is tudom hányszor módosították, tehát hogy így... Ja. Hát szerintem a 10% az egy elég optimista. Tehát ez simán lehet 12-13. Magyarul duplálja annak, mint amivel tervezték a költségvetést, ami azért érdekes, mert a kiadások egy része az óhatatlanul nyilván emiatt el fog inflálódni. Ilyet főleg a 90-es években láttunk már néhányszor.
Már azt még nem tudjuk, hogy mik lesznek a végső számok, mert decemberben újra fogja tárgyalni a kormány a költségvetést, újra fogja tervezni. Kérdés, hogy ez csak a bevételi oldalt érinti majd, vagy a kiadási oldalt?
Szinte biztos, hogy a kiadási oldalhoz is hozzá kell nyúlni, mert nyilván, hogyha jóval magasabb inflációval számolunk, az magasabb nyugdíjat jelent, magasabb szociális ellátásokat. Lehet, hogy azért előbb-utóbb lesz egy-két olyan közalkalmazotti köztisztviselői réteg, ahol nem lehet tovább halogatni a béremelést, lehet, hogy az egészségügy. Még a pedagógusok pár hétvégén keresztül lefoglalják Budapestet, akkor lehet, hogy előbb-utóbb nekik is kell valami béremelést adni, tehát szerintem a kiadási oldalt is újra fogják gondolni. Plusz a júniusi költségvetésben, jól értem, még semmi nem volt azokból a beruházás leállításokból, amit az elmúlt egy-két hónapban kiderült, amik egyrészt egyébként, hogy mondjam, én nagyon boldog vagyok, hogy néhány hülyeségtől talán megszabadulunk egy időre, de hát nyilván rengeteg olyan útépítés van benne, ami meg egyébként fontos lenne az országnak. De ezek nem lesznek. Tehát valószínűleg a teljes költségvetést úgy, ahogy van, újra kell csinálni. Tehát én arra tudok gondolni, hogy a pénzügyminisztérium apparátusát akarják folyamatosan foglalkoztatni, és ezért van ez, a már márciustól tervezünk, júniusban elfogadjuk a költségvetést, majd fél évig utána újra igazítgatjuk a költségvetést.
Az meglep téged, mint volt pénzügyminisztert, hogy az idei költségvetési hiány, amit 4,9%-a terveztek, úgy emlékszem, hogy az akár alacsonyabb is lehet, ezt is bejelentette Varga Mihály.
Hát de most emelték meg, vagy 2 hete 6%-ra?
A gáz kiegészítő vásárlásokkal. Tehát annak az elszámolása más az eredményszemléletben, unió felé, és más a pénzforgalmi elszámolási része, de az idén évelei hiányterhez képest azt úgy látják most a pénzügyminisztériumban, hogy idén még kisebb is lehet akár. Mit árul ezzel a költségvetés feszességéről, vagy lazaságáról, vagy bármi?
Hát szerintem az első dolog, amit ez biztosan elárul, hogy össze-vissza beszélek. Tehát most bocsánat, tehát én 2 hétig külföldön voltam, azzal mentem el, hogy 6% lesz a hiány. És akkor nem volt, hogy hát ez most eredményszemlélet, meg pénzforgalom, mert 6% a hiány. Ez azért nagyon vicces, mert én a nemzetközi összehasonlíthatóság miatt az egyetemi oktatásban EU statisztikákat szoktam használni, és az utolsó, akkor még rendelkezésre álló tavaszi EU-ban, ők 6%-ot mondtak a magyar hiányra, ezért nekem ez volt a táblán, és mindig elmondtam a hallgatóknak, hogy egyébként a hivatalos előirányzat az 4-9, de hát ők ezt becslik, ezt kell mutatni. És akkor hú, mondom, 6%, akkor az EU-val éppen szinkronba kerültek, Hát hogy mondjam, még van 2,5 hónap közel, tehát bármi történhet ez alatt az időszak alatt, én már semmin nem lepődök meg ebből a szempontból. Az látszik egyébként, és akkor komolyra fordítva a szót, hogy a kormány azt azért érti, hogy a nemzetközi piacok, meg a nemzetközi finanszírozási feltételek szempontjából most ez nem az az időszak, amikor a nagy költekezéseket kell mutatni. Tehát ez tavaly még a választások, meg idén az első fél évben még úgy, ahogy elment, de most már nekik muszáj azt mutatni, hogy nagyon spórolunk, nagyon odafigyelünk, nagyon megfogjuk a kiadásokat, és hát mit ad Isten, most ezt próbálják. Bár tudom, hogy nincsenek megszorítások, de amikor így hirtelen 1-2%-kal csökkön mondjuk a hiánycél, akkor emögött nyilván valami megszorítás kell, hogy legyen. Azt én értem, hogy a politikai kommunikációban az elinflálás az nem a megszorításnak a szinonimája, de azért közgazdasági értelemben ezt pontosan tudjuk, hogy ez ugyanerről szól.
Világos. Utolsó kérdésem, hogy látod a magyar makropálya, mikor térhet vissza az ideálisnak gondolt ívére? Értem ez alatt a 3% körüli inflációt, 4-5%-os gazdasági növekedést.
Hú. Hát szerintem az infláció az még 24-be se lett 5 alatt. Én nem gondolnám, hogy ez ebből a szempontból reális. A növekedés az főleg, hogyha ilyen éves hatásokat nézünk, akkor az ilyen 3-4% lehet már 24-ben. Én 23-mal kapcsolatban, ahogy mondtam, nagyon óvatos vagyok. Tehát 24-ben ez lehet már egy 2-3-4%. Hozzáteszem, nagyon sok függ attól, hogy EU pénzek jönnek, nem jönnek. Tehát a mondjuk 11-12-től kezdve Magyarországon a nettó átlagos EU pénz, amit kapott az ország, az olyan 3,5-4%-a volt a GDP-nek. Most az, hogy ez van vagy nincs, ez önmagában 1-2-3%-ot eldönt a magyar növekedésből. Tehát, hogy ez egy nagyon bizonytalan dolog. Csak zárójelben mondom, hogy a nagyon híres Marshall terv, amiről a történelemben tanultunk, az 4 év alatt adott 2%-ot összesen, azaz évi 0,5%-ot annak a 7 országnak, aki ebből részesült. Na ehhez képest mi mondjuk 10 évig kaptunk évi 3,5-4%-ot nettó. Nettó támogatást. Egyébként a magyar devizatartalék ebből van feltöltve. A magyar devizatartaléknak ma például nincs forrás költsége, ellentétben a 70-es, 80-as, 90-es, 2000-es évek első felével. Tehát, hogy szerintem 24-5, amikor így ilyen, főleg infláció szempontból, amikor egy ilyen normálisabb időszakhoz visszatérhetünk.
László Csaba, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.